Életben vannak a szíriai magyar túszok, rablótámadásnak álcázott terrortámadás áldozatai lettek. Cáfolta volt anyós Gyurcsány, nem kapott engedélyt sógorától a szakdolgozata felhasználására. Ellopták, de megkerült a több százmillió forint értékű csontvári kép. Székelyföldre vitték a boldoggá avatott Apor Vilmos püspök ereklyéjét, a napokban több városban is bemutatják. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Élnek a Szíriában tegnap elrabolt magyarok a terrorelhárítási központ értesülései szerint. A TEK úgy tudja, hogy pillanatnyilag nem fenyegeti őket közvetlen életveszély. A Magyarországon élő szír üzletemberek szerint a damaszkuszi kormány mindent megtesz majd kiszabadításukért. Ha ők hozzájutnak bármilyen információhoz, rögtön megosztják majd a magyar hatóságokkal.
Elítéljük a Szíriában történt eseményeket.
A Magyarországon élő szír üzletemberek szerint feltehetőleg terroristák hurcoltak el két magyar állampolgárt.
A szíriai kormány, biztos vagyok benne, minden meg fog tenni, hogy szabadításukra.
A Magyarországon élő szírek szerint két mérnök vált rabló támadás áldozatává. Azt mondták, bármilyen információhoz is jutnak a rablás ügyében, azt azonnal megosztják a magyar hatóságokkal. Ami eddig tudott, hogy Szíria északkeleti részén egy cégtelep helyén fegyveresek jelentek meg, és különféle eszközök eltulajdonítása után bukkantak a magyarokra, akiket magukkal hurcoltak. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője közleményében azt írta, hogy a térségben rendkívül zavaros a politikai és a biztonsági helyzet, az információszerzés nehéz és nem mindig megbízható. Ennek ellenére a terrorelhárítási központ úgy tudja, a magyarok életben vannak, és életüket ebben a pillanatban nem fenyegeti közvetlen veszély. Orbán Viktor miniszterelnök utasításának megfelelően a külügyminisztérium, a damaszkuszi magyar nagykövetség és a TEK saját forrásait, kapcsolatait felhasználva éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a két magyar ügye mihamarabb rendeződjön.
Több mint 1000 hektáron ég az erdő a Bács-Kiskun megyei Bugac mellett. A katasztrófavédelmi igazgatóság szerint az erdő és az aljnövényzet ég, de házakat nem veszélyeztet a tűz. A nagy szél miatt azonban nehezen haladnak az oltással, ezért egy honvédségi helikoptert is bevetettek a katasztrófavédők. Összesen 5 településről érkeztek tűzoltók. Közben a megyei kormányhivatal tűzgyújtási tilalmat rendelt el Bács-Kiskun megyében. A tilalom visszavonásig érvényes. A híradó stábja megtalálta azt a szakdolgozatot, amit feltehetőleg felhasznált saját dolgozatához Gyurcsány Ferenc. A dolgozatot a volt miniszterelnök korábbi anyósa mutatta meg stábunknak. Szerinte a fia Rozs Szabolcs nem járult hozzá, hogy Gyurcsány Ferenc felhasználhassa a szakdolgozatot. A volt miniszterelnök tegnap az egyik közösségi oldalon azt írta, hogy ha olvasta a dolgozatot, akkor valószínűleg fel is használta a sajátjának megírásához.
A Pécsi Tudományegyetem tanárképzője, Gyurcsány 1984-ben, 4 évvel a sógora után ugyanitt adta be a szakdolgozatát, ugyanazzal a címmel, mint korábban Rozs Szabolcs, vagyis a korábbi sógora. A főiskola levéltárában nem találják a dolgozatot, igaz, az összes évfolyamtársáé megvan, és nem találják Rozs Szabolcs 4 évvel korábbi dolgozatát sem. Erről számolt be még pénteken este a Hír TV Célpont című műsora. Gyurcsány Ferenc tegnap a Facebook oldalán azt írta, sok anyagot talált a szőlészetről és a borászatról az akkori felesége szülői házában Balatonfüreden. Ezért írta ebből a témából a szakdolgozatát. Idézem, hogy köztük volt-e Szabolcs dolgozatának kézirata, fogalmam sincs. Ha igen, biztosan olvastam. Ha olvastam, bizonyára felhasználtam. Ha használtam, szeretném hinni, hogy tisztességesen megjelöltem a forrást, írta Gyurcsány.
Mondtam, emlékbe egyet kell. Milyen az azt mondja, az is kigondolta, hogy még ilyenkor.
Az MTI Hírcentrum megtalálta Rozs Szabolcs szakdolgozatának munkapéldányát. A 60 oldalas dolgozatot Gyurcsány Ferenc korábbi anyósa mutatta meg stábunknak. Az asszony azt mondta, kizárt, hogy a fia engedélyt adott volna Gyurcsány Ferencnek, hogy felhasználja a dolgozatát. További részletek a dolgozatról este 7:30 a Híradóban, az M1-en. Gyurcsány Ferenc 1990-ben a Pécsi Közgazdasági Karon is diplomázott. Az egyetem viszont 6 évvel a védés után, vagyis 1996-ban leselejtezte azt a dolgozatát.
Be kell valljam, egy csöpnyi lelki ismertfordulása nem lesz akkor sem, ha véletlenül nem találnám meg, de egyelőre keresem.
2 hete Gyurcsány Ferenc azt mondta, sem a tanárképzős, sem a közgazdász szakos dolgozatát nem találja otthon.
A KDNP szerint Gyurcsány Ferencnek a szakdolgozatával kapcsolatos hírek miatt el kell hagynia a politika színterét. Ahogy az előző összeállításból kiderült, a volt miniszterelnök a Hír TV-nek elismerte, hogy szakdolgozatához felhasználhatta akkori sógorának azonos című szakdolgozatát. A kereszténydemokraták közleményt adtak ki, amelyben azt írják, hogy meddig prédikál még vízről Gyurcsány Ferenc, miközben bort iszik. A Jobbik szerint Gyurcsány Ferencnek végérvényesen távoznia kell a politikából, a párt szóvivője szerint újabb hazugságra derült fény. Dúró Dóra hozzátette, ha Schmidt Pálnak távoznia kellett a köztársasági elnöki székből, akkor az a minimum, hogy, mint mondta, egy Gyurcsány Ferenc által sem tagadott botrány után a teljes közéletből vissza kellene vonulnia. Megtalálták a rendőrök a legdrágább magyar festményt, Csontváry Kostka Tivadar Szerelmesek találkozása című alkotását. Sértetlenül egy budapesti lakásban találták meg a nyomozók még azelőtt, hogy eladhatták volna. A rendőrség két embert vett őrizetbe. A Híradó március 23-án elsőként számolt be arról, hogy ismeretlenek ellopták a festményt, amely a hazai árverések történetében a legmagasabb áron 230 millió forintért talált gazdára néhány éve.
Nem csak a 85 millió forintos induló licit miatt volt meghatározó 2006-ban a szerelmesek találkozásának árverése. Korábban ugyanis soha nem állították ki Csontváry Kostka Tivadar 1902 körül készített festményét. Az évszázada rejtőzködő, a festő főművei közé sorolt alkotás végül rekordáron kelt el. Mint arról az MT Hírcentrum elsőként beszámolt, a festményt március 15-én lopták el egy magángyűjtőtől. A védett mű ismérveit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal azonnal nyilvánossá tette, hogy ezzel is segítse a nyomozás sikerét.
Vélhetően a nyilvánosságnak is van mindig szerepe, amit mi tudtunk biztosítani, és a szakmai körökben, tehát a lehetséges értékesítési körökben is tudtuk ezt a hírt úgymond teríteni.
A csak nem negyedmilliárd forintos festmény megtalálásának körülményeiről a rendőrséget is szerettük volna megkérdezni. A BRFK-n azonban ma nem nyilatkoztak az ügyben. Az MTI úgy tudja, a sértetlen festményt egy budapesti lakásban találták meg. Ezzel kapcsolatban két férfit vettek őrizetbe. Csontváry a Híradó által korábban megkérdezett szakértő szerint azért volt ilyen értékes a műtárgypiacon, mert a művésznek a kortársaihoz képest jóval kevesebb képét ismerjük, mindössze 122-t.
És az is hozzátesz az ő érté, a képeinek az értékéhez, hogy Csontváry személyek körül egy szinte titokzatos mitológia és legenda formálódott.
A Csontváry képrablóiról várhatóan hétfőn tájékoztat a BRFK.
Az utcai tüntetések lehetőségét is kilátásba helyezte az RMDS Kovászna megyei parlamenti képviselője Édler András arra az esetre, ha az új kormány változtatna a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának státusán. A politikus aggasztónak nevezte, hogy a menesztett Ungureanu kabinet egyik vétségéül azt hozták fel, hogy kormányhatározattal rendelkezett a magyar kar létrehozásáról. Édler azt mondta, ha az új kabinet változtat a magyar kar státuszán, a magyarok szolidárisak lesznek és utcára vonulnak, hogy elégedetlenségüknek hangot adjanak. Jobban vannak a tegnapi méhtámadás sérültjei, akiket a Székesfehérvári kórházban ápolnak. Már az összes beteg elhagyhatta a sürgősségi osztályt, többen pedig már haza is mehettek. Tegnap összesen 29 ember csíptek meg a méhek a Sárbogárd melletti Nagylóknál egy kiránduláson. 21-en kerültek kórházba. Tanárok és gyerekek kirándultak egy tanösvényen, amikor a közeli Repceföldön álló kaptárakból a méhek rátámadtak a gyerekekre. A rendőrség vizsgálja a tömeges méhcsípés körülményeit, elsősorban azt, hogy a méhkaptárakat szabályosan helyezték-e ki.
Bóka Kristóf azt meséli, hogy csak az első 10 csípés volt számára fájdalmas, a többit már szinte meg sem érezte. A kisfiú testét még mindig duzzanatok borítják, és több tucatnyi fullánkot szedtek ki az orvosok belőle. Ő mégis azt mondja, jól van, csak a torka fáj egy kicsit.
Repcetában mellett mentünk, és megtámadtuk minket a méhek, és el voltunk lépve a méhekkel.
Mit tudtál akkor tenni?
Hát valamit raktam a fejemre, hogy ne annyira csipkedjenek össze.
Szemhéjamat, fülemet, orromat, ajkamat.
Szabó Gabriella értesítette a mentőket, és ő állította meg a mögötte haladókat. A túrázók, amikor felfigyeltek a fölöttük felhőként rajzó méhekre, igyekeztek lassan kikerülni őket. Az első néhány csípés után azonban futásnak eredtek.
csak futottunk be a fák közé, hát ha oda nem követnek, és ez szerintem be is jött, mert a nagy raj nem követett, csak az volt a baj, hogy nekem több száz darab beleragadt a hajamba, akiket nem tudtam kirázni. Még itt a kórházban is találtak élő méhecskét a hajamba.
A tömeges méhcsípés 16 áldozatát szállították a Székesfehérvári kórházba. A betegek többségét már hazaengedték, két felnőtt és két gyermek még mindig ellátásra szorul.
A testszertén jelentkező ödéma, a csípések helyén bőrpír, ez a kettő véglet talán, azt hiszem, a gégiödémával együtt, amit ezek között nagyon sok minden előfordulhat.
Szombaton a Fejér megyei Iringó tanösvényen több mint 300-an túráztak, amikor a Repceföld mellé telepített kaptárakból méhek támadták meg a kirándulókat. Összesen 28-an sérültek meg.
Kullancsok lepték el a román főváros parkjait, naponta kerülnek be kullancscsípéssel kórházakba az emberek, a nagyobb veszélyt azonban az élősködők által terjesztett súlyos betegségek jelentik. Szakemberek szerint a kullancsok írtását az is nehezíti, hogy Bukarest jelenleg is tele van kóborkutyákkal, és ezek magukon hordják a kullancsokat.
Nézze a gyerekeket, csak a fűben akarnak játszani, mondja ez a bukaresti apuka. Több ezren járnak naponta a bukaresti játszóterekre, de egyre több szülő aggódik a kullancsveszély miatt. A gyerekeim a parkban játszanak, nem is veszem észre, ha a kullancs megcsípi. Szerintem a hatóságoknak kellene valamit tenniük és rendszeresen írtani a parkokban a kullancsokat, mondja ez a szülő. A tavaszi időjárás miatt a hosszú hétvégén sokan mennek a parkokba. Bukarestben 1500 hektárnyi zöld terület van. Az utóbbi időszakban annyira elszaporodtak a kullancsok, hogy már naponta átlagosan 10 beteg kerül kórházba kullancscsípés miatt. A kullancs rengeteg betegségért felelős, magyarázza a szakorvos. Az orvos szerint sokszor hetekig nem veszik észre a csípést. A kullancs által terjesztett betegségek azonban az idegrendszert is megtámadhatják. Agyvelőgyulladást vagy Lyme-kort okozhat, aminek hosszú a lappangási ideje. Ha valahol zöldben járt a család, este le kell ellenőrizni, nem-e vittek haza kullancsot. Ha hosszabb ideig nem veszik észre, idővel több mindent, akár vakságot is okozhat. Ezért nevezik az ezerarcú betegségnek, magyarázza az orvosnő. A kullancsírtással megbízott cégek elmondásuk szerint későn kezdtek neki a munkának, és szerintük már felesleges is az írtás. A bukaresti parkok ugyanis tele vannak kóborkutyákkal, amelyek tovább hordozzák a kullancsokat. A szakemberek szerint csak akkor lehet megfelelően elvégezni az írtást, ha a hatóságok begyűjtik a kóborkutyákat.
Egyre több kóborkutyát támadnak meg a farkasok Székelyföldön. Az elmúlt hetekben a farkasfalkák néhány Hargita megyei település határáig is lemerészkedtek, és szabadon kószáló gazdátlan kutyákat támadtak meg.
Hát a kerítés az 0-1 farkasnak. Tehát ott is be tudnának jönni?
Az nulla. Lesz a kicsi, mint hogy ott se lenne.
A Gyergyószentmiklósi menhely gondozója azt meséli, hogy a farkasokkal szemben a város szélén található létesítmény állatai sincsenek biztonságban. Hargita megyében Udvarhely, Maroshévíz és Gyergyó környékén is előfordultak már farkastámadások.
Innen hallottam panaszokat, hogy a láncról meg a kertjükből elvitték a farkasok a kutyáikat. Hát sajnos az a helyzet, hogy most helyabban hibáztassuk a ragadozókat, például a farkast, hogy elvitték, mert hát kevés a préda állatjuk.
A havasi esztenákon gyakori jelenség a farkastámadás, ezek ellen a pásztorok nagy testű, erős ebekkel védekeznek. Így a farkasok most az egyre több gazdátlan, sokszor az erdőszélen kóborló kutyákat támadják meg.
A farkasoknak ez egy természetes viselkedése, mivel ők nagyon territoriális állatok, a területükön a kutyákat, idegen farkasokat nem tűrnek meg. Ezen kívül prédaállatnak is tekintik a kutyákat, és elfogják, megeszik abban az esetben, ha sikerül nekik, ha hozzájutnak. Az idén a igen nagy hó miatt húzódtak lenne a farkasok a magasabb területekről, és így jelentek meg olyan vidékeken is, ahol gyengébb teleken nem igen lehet őket látni.
A szakemberek szerint a vadállatok életterének csökkenése eredményezte azt, hogy a farkasok étrendjébe bekerültek a kóborkutyák. Emberre ritkán támadnak farkasok, ám a települések határában felbukkanó vadállatok fokozott veszélyt jelentenek, ugyanis veszettséget terjeszthetnek.
Jótékonysági előadást tartottak hátrányos helyzetű gyerekeknek az Operaházban. Az előadást a Klausal Lions Club szervezte a gyerekeknek, a Pomádé király új ruhája című darabot nézhették meg. A szervezők egy rajzpályázatot is kiírtak. A gyerekeknek az élményeikről kellett rajzolniuk. A szervezők célja, hogy a gyerekek minél hamarabb megkedveljék a színházat, hogy később többen járjanak el különböző előadásokra.
Hogy van egy király, akihez jön két ilyen ember, aki egy ruhát fel akar neki ajánlni, persze az nem ruha, hanem egy levegő.
A Pomádé király új ruhája című színdarabról mesél Süle Barnabás. A kisfiú a szüleivel érkezett az Operaház jótékonysági előadására. A programmal a Lions Club negyedik alkalommal segít a hátrányos helyzetű diákokon.
Én azt hiszem, hogy ez egy igazi társasági program, igazi jószolgálati program, és nagyon boldog vagyok, hogy valami, ami egy jó dolog, az a vezetéstől függetlenül a szervezetekhez fűződik, és éppen ezért a Magyar Állami Operaházat kitüntettük.
Az ország különböző részeiről jöttek a gyerekek, volt, aki több száz kilométert is utazott.
Mi Nyíregyházára jöttünk, a Szent Imre Katolikus Gimnázium általános iskola és kollégiumba.
Az iskola tanulói egy rajzpályázatra is jelentkezhettek, így a program részeként lerajzolhatták saját opera élményeiket. A Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, Ókovács Szilveszter szerint ez mindig egy különleges élmény a gyerekeknek.
Ami az Operaházban élményként éri a gyerkőcöket, az valamilyen módon papírra is vetődik, hiszen tudom azonról is, ma reggel is ők is rajzoltak. Mindenfélét rajzol az ember, amit lát maga körül, hát miért ne rajzolnál az opera világát?
A pályázat és a program célja, hogy a gyerekek minél kisebb korban megismerkedjenek a színház világával, és később egyre többen látogassák majd a felnőtteknek szóló előadásokat is.
Kedvezményesen nyaralhatnak a gyerekek az Erzsébet táborban. A család anyagi helyzetétől függően 5-10 ezer forintot kell fizetni az egyhetes nyaralásért. A táborokra május 20-áig lehet jelentkezni.
Elkezdődött a balatoni szezon. Nyáron ide Zánkára is érkezhetnek gyerekek az Erzsébet táborba.
Saját hajója van Zánkának, saját sárkányhajói vannak, amivel ugye ki lehet evezni, kalandparkja, tehát gyakorlatilag strand, foci, röplabda, stadion, tehát gyakorlatilag végeláthatatlan lehetőséget tudunk biztosítani.
A táborok az iskolai szünetben lesznek. A jelentkezőknek a család anyagi helyzetétől függően 5000, illetve 10000 forintos önrészt kell vállalniuk.
Az a gyermek, aki nyaralni szeretne, 8 éves kortól jelentkezhet táborozásra, az iskolájának a segítségével, osztályfőnökének vagy az iskola vezetőjének a segítségével csoportosan.
Nem csak iskolai, hanem tematikus táborokra is lehet jelentkezni, ezeket olimpiai bajnokok vagy ismert művészek fogják vezetni.
A sport szépségét és a sport által hozott nagyon jó pozitív értékeket hangsúlyozunk és adjuk át a gyerekeknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a táborral tudunk tenni a gyerekekért, tudunk adni nekik olyat, amit nem biztos, hogy máshol megkapnak.
Az iskolai csoportok a szervezett táborokra május 15-éig, a tematikus táborokra pedig május 20-áig jelentkezhetnek elektronikusan.
Székelyföldre vitték az első székely származású boldoggá avatott Apor Vilmos püspök erekjéjét. A néhai győri vértanú püspök ruha erekjéjét Bőte Csaba ferences szerzetes kérésére Pápai Lajos győri püspök vitte el Csíksomjóra. Az erekjét az ünnepi Szent Misén helyezték el a kegyhely egyik oltárán.
Ebben a díszes erekje tartóban van a székely főnemesi családból származó, Boldog Apor Vilmos győri püspök véráztatta ingjének egy darabkája. Az inget 1945 nagypéntekén viselte, miközben a püspökségre menekülő nőket, gyermekeket védte. Egy szovjet tiszt lőtte le, aki a menekülőkre támadt.
Arra gondoltam, az ő példája talán erőt adhatna nekünk is arra, hogy mi is egymásért több áldozatot tudjunk felhozni, hogy a családjainkért, közösségeinkért, hát áldozatokat merjünk vállalni, fogjuk meg egymás kezét, és ugye a mai világban nem az orosz katonák próbálják szétverni a családjainkat, közösségeinket, hanem a bűn más formája, de a cél ugyanaz.
Báró Apor Vilmos 120 évvel ezelőtt Segesváron született. 1915-ben szentelték pappá, 1941-ben lett győri püspök. Második János Pál pápa 15 éve avatta boldoggá. Erekjét a győri püspök vitte el Csíksomjóra.
Apor püspök úr nyilván innen származik, Székelyföldnek az első boldoggá avatottja.
és összekapcsol bennünket mindenképpen, hiszen mint Győr püspöke ott lett vértanú, az ereke pedig pontosan ezt a jó pásztor voltot juttatja eszünkbe.
A csíksomjai kegytemplomban mintegy 30 szent erekjéjét őrzik.
Még egy plusz ez Csíksomjón, akinek az erekéje előtt az emberek imádkozhatnak és kérhetik az áldást, a kegyelmet.
A székely mártír püspök erekjéjét a főoltárhoz közeli oltárnál láthatják a hívek. A napokban több székelyföldi városba, többek között Marosvásárhelyre, Gyergyószentmiklósra, Székelyudvarhelyre és Szovátára is elviszik.
Festum Varadinum Nagyváradon a várost alapító Szent László király tiszteletére idén 21. alkalommal rendezik meg a Festum Varadinum kulturális ünnepség sorozatot. Jövő hét végéig 40 kulturális és egyházi rendezvénnyel várják a párciumi városba látogatókat.
És azt mondta Pakár, az én nevem Gyuszi Gyuszi.
Az idei Varadinum a könyvnapjával kezdődött. A gyermekprogramokra egy már kiolvasott könyv volt a belépő.
Azért hoztam el azt a könyvet, mert én már ismerem is, hogy más gyerek is megismerje.
A hét Erdély megyéből érkező általános iskolások kézműves, zenés-táncos foglalkozásokon, magyar nyelvi vetélkedőn, az óvodások zenés-mese bemutatókon vehettek részt.
Az a fő célunk, hogy a gyerekek újra megszeressék a könyveket, ne a számítógép és a tévé rabjai legyenek, hanem olvassanak, az írott irodalmat is ismerjék meg, és ismerjék meg az íróinkat, költőinket.
Az ünnepséget nyitó, istentiszteleten igét hirdető Lukács József főjegyző az elődök szellemiségére hívta fel a figyelmet.
21. Váradinom úgy gondolom, hogy vissza akar utalni, vezetni valamennyiünket, mai Isten gyermekeket a Szent László örökségére. És én úgy gondolom, hogy nem lehetünk a nemzet fiai egymásra és Jézusra való figyelés, tekintés nélkül.
Ember és környezete címmel fotókiállítás is nyílt. A héten több tucat koncert, kiállítás és helytörténeti előadás várja váradiakat.
Lehetővé teszi számunkra azt, hogy ebben az egy hétben megtaláljuk azokat a mérföldköveket, azokat az állomásokat, ahol egy közösség tud együtt ünnepelni, együtt imádkozni, és büszkének lenni arra, hogy Nagyváradon párciumban él.
Vasárnap, május 6-án a Bazilikában római katolikus szentmisével és Szent László körmenettel zárul a 21. Varadinum Fesztivál Nagyváradon.
Egy héten belül másodszor is rekordnagyságú székely krumplis kenyeret sütöttek Sepsiszentgyörgyön a székelyföldi városban zajló Szentgyörgy napokon. A szerdai sütés után szombaton is 100 kg-nál nehezebb, 107 kilós kenyér került ki Diószegi László kemencéjéből. A szervezők 13 000 téglából külön erre a célra építettek kemencét. Diószegi László Pék a városban vasárnap koncertező 50 éves Omega együttesnek is meglepetést készít.
Deák András az utolsó igazítást végzi a paráshalmon. A Pék nem csak megépítette a kemencét, hanem a tervezésben is segített.
Külön járatokat csináltam, hogy az alsó tűzhájról a meleg menjen fel a felső bubra, hogy melegítse a bubot az alsó tűzháj.
A kenyértészta elkészítéséhez 80 kg lisztet, 40 liter vizet és 20 kg főtt krumplit, 1,5 kg élesztőt és 1 kg sót használtak fel. A korábbi sütések miatt a már meleg kemence fűtéséhez 4 köbméter fa kellett. A több, mint egy mázsás kenyér 6,5 óra alatt sült meg. Az elkészült kenyeret ezután egy szekére rakták, hogy a város központjába vigyék. Diószegi László elmondta, családja több generáció óta süt kenyeret.
Azért már én vagyok a harmadik generációs Pék a családba, és ez meg szeretném mutatni, hogy akkor nem ma kezdtük a mesterséget, és ennek hagyománya van.
A városnapok egyik színpadára felvitt 107 kg-os kenyeret a történelmi egyházak papjai áldották és szentelték meg. A friss házi kenyeret a több száz ember percek alatt elfogyasztotta.
Szeretetnek, a munkának, a békének a jele.
Összefogásra és kitartásra buzdít minket, mindannyiunkat, ugye, mert egy nagyon nehéz világban élünk.
A cukrászattal is foglalkozó Diószegi László elmondta, hogy a vasárnap este a városban koncertező 50 éves Omega együttesnek születésnapi meglepetést készítenek. A zenekar fellépésével zárul majd a több mint egy hete tartó ünnepségsorozat.
Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek Szőke Vikitől, és az időjárás jelentés. Ha tehetik, maradjanak a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tudod, mit én látok? A piros ruhásra gondolsz?
Hol látsz ott piros ruhát?
Fiúk, látni szeretnétek a részleteket.
A fekete áfonya kivonat a lutein és zeaxantin segíti a szemegészségének fenntartását.
Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket.
Kajcsi Zsilinszki úr.
Május 1-én Jensen Button végig szágult Budapest belvárosán.
Fordulj vissza!
Legyen ott a helyszínen, vagy kövesse az eseményt élőben az M1-en. Vodafone belvárosi nagydíj a közmédia csatornáin.
Ha még többre vagy kíváncsi, gyere a Deák térhez az akváriumba. Lesd el Stahl Judit konyhatrükkjeit, vagy próbáld ki, milyen DJ lennél. Várunk április 28-a és május 1-e között. A Vodafone kezdj el valami újat hétvégén. Vodafone. Csak rólad szól.